114, 115, 116.
117 perc.
Június 4-én készfogás a Nemzeti Összetartozás ünnepén Szarka Tamás jóvoltából. Szarka Tamást sokan ismerik, korábban a Gimes együttesben többen, én is nagy rajongója voltam a zenekarnak is, meg az ő produkciójuknak is, de most ez egy más, egy önálló produkció. Erről kérdezzük a szerzőt. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok! Jó napot, sziasztok!
Szerbusz, na ez így egyszerűbb, köszönjük akkor. Ha jól tudom, akkor most hatodik alkalommal lesz már ez az esemény, aminek van egy egészen különös specialitása. Beszéljünk erről, és aztán egyáltalán, vagy beszéljünk előbb arról, hogy mi is ez a dal, és hogy mi az eseménynek, az ünnepnek a háttere, és akkor utána majd a végén, hogy hogyan is fog lebonyolódni az esemény, jó?
Igen.
Tehát...
Ezt a tulajdonképpen a Duna TV születésnapjára írtam, arra kaptam a fölkérést, és aztán hát az így elkezdték lassan játszani a televíziók is, mi magunk is a koncerteken, elég sokszor, elég sokat, és aztán egy hosszú évek alatt egyszer csak úgy kezdték el emlegetni, mint a Nemzeti Összetartozás himnusza. Ezt nem tudom, honnan vették, de nyilván ezt akkor én ezt vállaltam, és felvállaltam, hogy hát ez az, akkor ez az. Hm. És akkor így meghirdettem aztán 6 évvel ezelőtt, csak hogy mi lenne, hogyha ezt együtt énekelnénk, többen is akár, nem csak koncerten, nem csak én, vagy nem csak a televízióban, hanem akár egy-egy község, egy város, vagy egy iskola, oktatási intézmény, óvoda, bárki, hogyha ugyanazon az órában, ugyanakkor, ugyanazon a napon, ugyanúgy 11 órakor mindenki otthon elénekelni ezt a dalt. És gondoltam, hogy lehet, hogy lesz 10-15 iskola, aki majd jelentkezik. Ehhez képest akkor már jelentkezett 220 intézmény, de értsd alatt az, hogy szeretett otthonok is, óvodák is.
Aha, tehát gyerekek is, idősek is.
Községi hivatal is. És természetesen alapvetően iskolák, tehát alapfokok, de középiskolák is, és akkor regisztrációhoz van ez kötve, szigorúan egyéb iránt, tehát regisztrálni kell az iskoláknak, és ha regisztrálnak és elküldik a videójukat, akkor azt természetesen én megmutatom a közönséges, vagy közösségi oldalakon, vagy úgy is mondjuk, hogy közösségi oldal, ezért én megmutatom, de ezért kell regisztrálni egyrészt, hogy ennek nyoma maradjon. Ők ezt kérik, és aztán mutassam meg. Harmadrészt pedig nyilván nem lehet mutatni embereket, gyerekeknek különösen nem, ha beleegyezésük nélkül. És már akkor csodálatos videókat kaptam, és ez azóta ott tartunk már, hogy tavaly 575 intézmény jelentkezett. Idén már megint túl vagyunk azért.
Igen, amikor a hírét olvastam, a sajtóanyagot, akkor, ami egy-két héttel ezelőtt volt talán már akkor 500 körül jártak, tehát akkor nyilván igen, most már fölötte vannak.
Igen, így igaz.
És a mostani előadás, tehát magyarán itt egy nagy, a dal tartalma és az üzenetein túl egy nagy közösségi élmény is keletkezik. Egymással talán nem nagyon vannak közvetlen kapcsolatban, olyan nem nagyon volt, hogy összekapcsoltak egyszerre éneklőket, de hát ez mondjuk egy mellékes dolog, az, hogy ezen a napon ez elhangzik. Egy térképre láttam, hogy ilyen piros pontokba fölvették, hát mint egy bárányhimlős valaki, ilyen tiszta piros az egész Magyarország térkép.
Igen, bárányhimlő, vagy pedig nevezzük virágoknak. Ugye,
igen, az sokkal barátságosabb, igen, elfogadom. Igen,
mondhatjuk így is talán. Nyilvánvalóan, tehát egymásról ők tudnak aztán, vagy később megtudják, hogy ki énekelt akkor, hiszen meg vannak mutatva. Uh-huh. Mondom, ezt a közös térképet is mutatjuk, megláthatjuk. Van egy ilyen gondolatom természetesen jövőre, hogy akár ezt most már...
Valamilyen összekapcsolással?
Kapcsolom őket egy időben, uh-huh, de alapvetően tudunk egymásról, és akkor is például 2 évvel ezelőtt, amikor a Komáromi hídon énekeltem ezt el, akkor összekötöttem én a délkomáriumokat és a révkomáromiakat. Tehát akkor délkomáromjól jött 500 gyermek, és révkomáromból, ez a túlkomárom, ez a fölvidéki komárom, sokféleképpen nevezik, és van egy kis zavar, meg szlovák komáromnak is nevezik, én nem nevezném szlovák komáromnak, mert azért 60 évvel ezelőtt ott még 6 szlovák család élt mindösszesen, a úgynevezett szlovákomáromra ne nevezik annak, de még cseheknek is neveznek mai napig minket.
Hát ezek tehát, az elhalások, de mindesetre nagy szimbólum. Magyarul. Nagy tehát, szimbólum ez a...
Igen. Szóval azért az se baj, hogyha ez a dolog már ebben is valamiféle rendet rak, hogy hát mi ott magyarok a Túlkomáromban, Révkomáromban is rengetegen vagyunk, és akkor ez a két komárom ott a levegő égben a Duna fölött a híd közepén találkozott az 500 gyermek. Innen az 500 gyermek. Onnan és ott együtt ezet fogtunk és elénekeltünk.
De Tamás, ez konfliktust azért konfliktus sosem gerjesztett, gondolom. Tehát ott ezekben az ottani bizonyos kérdésekben viták vannak, de talán ez a gesztus, ez esetleg egy igazi hídszerep lehet, nem?
Én is azt gondolom, nyilván, hogy folyamatosan Sándor mondani kell. Amikor én először átmentem Magyarországra, és ott kérdezgettem gyerekeket, hogy mondjuk népzenei oktató táborba konkrétan, és ott 21-22 évesen ott ültem, és akkor úgy kérdeztem gyerekeket, magyarországi magyar gyerekeket, hogyha mit csaptoltok mégis, hogyha hány magyar lehet, tudjátok, hogy vannak magyar fölvidéken? Tudjuk. És hányan lehetnek? Ha 50 ezeren, mondta. Akkor voltunk 600 ezeren. Tehát akkor onnantól én úgy gondolom, hogy nekünk fontos is az fölvidékeknek, hogy tudjanak rólunk a magyarországi magyarok. És ez nem csak azért van, hogy aztán mi nyugodtabb majd megnyugszunk, hanem hogy megnyugszanak ők, hogy mi itt vagyunk. Tehát ez szerintem erőt mutat. De ettől függetlenül aztán természetesen én bárhol jártam a világban, 29 országban koncertettem ezeddig, soha sehol még nem volt olyan országon, ne találkoztam volna magyarokkal, mindenhol, Japánban is vannak, Irakban is találkoztam velük, tehát mindenhol van magyar. De egyetlen egy közös momentumot, egy érzést mindig láttam a szemükben. Ha külhóniak voltak, ha elvándoroltak, ha kivándoroltak voltak, de magyarországi magyarok szemében is van egy közös ilyen pici ilyen csoda, hogy életükben egyszer legalább, vagy nagyon ritkán, néha, mégis, hadd mondhassuk ki azt, hogy mi valahogy így vagy úgy nyelvünkben, hitünkben, vagy születésünktől fogva, hogy honnan származunk, akár Kárpát-medence miatt, mégiscsak igenis összetartozunk.
Ez az összetartozás ünnepe. Most Budapesten lesz az A38 hajón kétszer is, azt hiszem, ezen a napon, hogy te szerepelsz. Erről egy pár szót mondanál?
Igen, ugyanis én amikor azt megkérdeztem ezt a június 4-ai közös éneklést, hogy mindenki otthon énekeste, nagyon szívesen jönnének is oda, mindig kiválasztok egy eklatás helyszínt, egyéb iránt a házelnök úr például oda engedett három éve a Magyar Szent Koronához, én a Magyar Szent Koronával és 20 csöccséggel énekeltem ezt a készfogást, nyilván meglehetősen meghatódva, és ilyenkor mindig kiválasztok egy ilyen helyet. Most ez az A38 hajó, amelyik ezt nagyon szépen fölvállalta, ezt a helyszínt, oda is jön 500 gyermek Budapestről, természetesen, hát többen nem férnek el, meg ez veszélyes üzem, tehát nagyon vigyázni kell, ennyien férnek oda, és ott délelőtt 11-kor, de úgy tudom, hogy az MTV-a meg közvetíti is már, úgy tudom, hogy ez már eldőlt, és ott akkor 11 órakor elénekeljük a készfogást, és integetünk a többi 500, nem tudom hány településen éneklő gyereknek, mert ők azért, tehát azért azt tudjuk, hogyha megnézzük ezeket a videókat, amiket mindent beküldik, tehát tavaly 570-et, több mint 570-et kaptam, ők már a profi képeket, tehát drónnal, több helyszínen, és úgy képzeljük el, hogy 15 óvodás az Udi kertben énekel, aztán 450 középiskolás beöltözve a középiskola színeibe, aztán elmenek a templomba, a másik verszakot az iskola előtt, aztán az udvaron. Tehát ez egy nagyon profi, gyönyörű és borzasztóan megható videók. Ezek a Kárpát aljától kezdve egészen az Egyesült Államokig, mert még onnan is küldenek nyilván. Az, hogy világmagyarjai, ez egy akkora nagy pufogtatás lenne, hogyha ez nem lenne igaz. Na, de hát természetesen nem csak a Kárpát-medencén belül, hanem azon kívül is magyarok küldenek videókat. A pandémia idején ugye akkor ilyen mikro éneklések volt, hát nem lehetett találkozni, akkor meg családok küldtek Közel-Keletről, Skandináviából, az Egyesült Államok mellett szigetvilágból, tehát hihetetlen csodák voltak, és vannak, és most az A38-on, igen, most pedig délelőtt 11-kor, és aztán este 8-kor pedig egy szép ünnepi készfogás koncertet adok csodálatos zenekarommal majd.
Na hát élmény hallgatni azt a szenvedélyességet, ahogy erről a dologról beszélsz. Ha jól tudom, még közben ráadásul Révkomáromba is kora délután elszaladt, és ott is énekeltek egyet, a két budapesti éneklés, legalábbis a sajtóanyagban ez szerepel még.
Egészen pontosan így van. Természetesen, és közben, igen, 4 órakor Komáromban, úgy tudom, hogy a Klapka téren, itt is éneklek fölvidéki barátaimmal, egy 20-25 percet adunk itt is. Ennek is része lesz a készfogás.
Nagyon szépen köszönjük. Mondom, nagyon izgalmas hallgatni a szenvedélyes érzelmeidet is, ahogy ebből kijönnek, de majd egy kicsit most a zenét fogjuk hallgatni. Nagyon szépen köszönöm. Most legalábbis tudósítottunk erről, vagy előre felhívtuk a figyelmet. Szarka Tamás Készfogás című dala hallatszik majd a következőkben, és mindez a nyilvánosság előtt tehát már 6. alkalommal fog az idén elhangozni, 4-én, és a 38 hirtelen, nem tudom, a 4-est akartam itt is mondani, az A38 hajón. Szeretettel várunk és hallgatunk most. Köszönjük szépen, Tamás, ezt a tudósítást.
Én köszönöm, hogy tudósítottak róla. Mindenkinek jó egészséget kívánok. Sziasztok.
Minden jót neked is. Szia.
Kicsimi adott már nagyon, álmos gyermek sír a takaró, könnyed számolom. Boldog asszony, kincse kicsimi adott már nagyon, álmos gyermek sír a takaró, könnyed számolom. A szemeimet minden kiderül, kár mondani már. A magyarság szívben menekül, úgy is jót talál, úgy is jót talál. Félre fájdalom, békesség az égbe kirepül, súl az oldalom. Vigyorgatná terhes idejét, félre fájdalom, békesség az égbe kirepül, súl az kár mondani már. A magyar
114, 115, 116.
117 perc.
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Rubikon történelmi magazin, hamarosan megjelenik a 400. lapszám, de ki van a magazin mögött? Rácz Árpád alapító főszerkesztő van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Igen, a hallgatókat is.
Mit érdemes tudni először, tehát a Rubikon történelmi magazinról, hogyan képzeljük el, mi az, amivel önök foglalkoznak ebben a magazinban?
Nem mondom, hogy abban különbözik a többi laptól, de ez egy szaklap, ugye, és épp azért szakemberek írják, a szakemberek nálunk történészek, a történészeknek a legszélesebbe a szükembe vett hagyományosan történésznek tekintett ilyen politikatörténettel, hadtörténettel foglalkozók mellett, ha mindenki, aki valamilyen töltetiséget meg tud ragadni, gazdaságtörténettől éppen a sporttörténetig, élettörténettel bezárólag. Mindenben keressük a töltetiséget, a töltetek megfoghatót, és amikor van egy mondjuk tematikus összeállításunk, abban is próbálunk becsempészni olyan elemeket, amelyek nem a hagyományos töltet írásnak a látókörében van, de a korszakot, vagy az adott személyiséget jól jellemzi, szimbolizálja netán, és mutatja meg, hogy mennyire összetett a múlt is, mint ahogy a mai világban is nagyon sok jelenség párhuzamosan és egyszerre jelentkezik, és hat egymásra. Ugyanez a múltban is így volt, és akkor tudunk megfelelő képet rajzolni bármilyen múltbéli időszakról, korszakról, jelenségről, hogyha annak a különböző összetevőit megmutatjuk minden szempontból.
Ha jól tudom, akkor az első példány 1990-ben jelent meg. Milyen évet járt be a Rubikon történelmi magazin kiadása? Egy családi vállalkozásban nőtte ki magát, ha jól értesültem.
Na mostan a 1990. február 1 volt az első számú megjelenése, tehát ezt napra pontosan tudom, hogy mikor került utcára. Az már egy fogósabb kérdés, hogy milyen évet járt be. Mert hogyha mondhatnám, hogy ott vagyunk, ahol akkor voltunk, akkor azt hinnék, hogy megállt az idő, és Koncsuzsa énekelte valamikor, hogy ez az a ház, ahol semmi se változik, ez az a ház, ahol áll az idő. De mégis ugye a korral lépést kell tartani. 35 év alatt, mióta vagyunk, most mondjuk a 35. évben, ez már egy emberi életútban is egy meglett kornak számít. Semmiképp nem mondják már fiatal embernek a 35 éves embert. Tehát éppen ezért ez a 35 év azért működött, és azért vagyunk még mindig, mert a 35 év változásaival kellett lépést tartani. Változott a korszellem, a korigény, és a történelem azért érdekes, hogyha ugyanarról a témáról, ugyanhoz a jelenséghez kapcsolatosan egy új kérdést teszünk fel, akkor a szerző, a történész, a szakember az új válaszokon gondolkodik, új válaszokat próbál új összefüggésekben, szemléletben bemutatni valami régit. Ugye azért a létrehozásunk, vagy a születésünk, fogantatásunk pillanata a rendszerváltás, és az még a rendszerváltás, amikor elkezdtük az első anyagokat csinálni, az még 89 ősze volt, ezért a 89-ben aktuális szem előtt lévő kérdés az 56-nak a megítélése volt, ahhoz képest volt a rendszerváltás egy ugráspont a korábbi szemlélethez, felfogáshoz képest, és a későbbiek során, és ezt a különböző időszaknak a aktuális kérdés, sokszor választásokhoz kötődött, Európához való kapcsolódásunk is, viszonyunk és a múltbéli jelenségei, a jobb és a bal oldal, és most csak a politikai érzékeny témákat említettünk, de újabb és újabb szempontok jelennek meg a tudományosságban is. 1990 környékén még a nőtörténet nem volt egy önálló szemléletnek a pontja. Tehát amikor mi 1990-ben kihoztunk egy olyan cikket, hogy Ózda csodák csodája, ahol az ózdi vasműben dolgozó nőkről írt cikket Pető Andrea, az egy abszolút novum volt és újdonság volt. Ma már nem újdonság, mondhatnám, hogy elkoptatott dolog lenne, de mindig vannak újdonságok, amelyeknek a vizsgálata, megnézni a múltnak a múltbéli megfelelőit, egyáltalán az a jelenség hogyan zajlott a múltban, egyáltalán a hatalom hogyan működött, vagy a gazdaság hogyan működött, az emberek hogyan éltek. Számtalan olyan kérdés van, amit megfelelően csomagolva, tematikában rendezve, vázlatos összeállításokat lehet csinálni. Tehát mondhatnám, hogy a változás az természetes, de az állandóság is természetes a mi történetünkben, és vagyunk, aki vagyunk, és nem kellett megváltoznunk, mert hogy ugyanaz a kis kör, a kis csapat, és miután családi vállalkozást már elárulta, valóban az első számot még írásban is többek között a Labban feltüntetve is a feleségemmel ketten kezdtük el csinálni, és a változás, ha ebben igazi bővülés jelent, akkor a fiunkkal gyarapodott a csapat, ugye korszellem meg változó időkről beszéltünk, akkor hogy a marketing, hogy a dolgot nem elég nagyon jól megalkotni, azt a dolgot el is kell adni, be kell mutatni, hogy itt valami jó dolog született, tudjanak róla, és ezáltal keressék és áldozzanak érte. Nálunk minden olvasó a pénzével szavaz, amikor leteszi az óbulust, hogy a garast, hogy azért az értékért, amit ebben a Labban sejt, és amit a Lap rejt, azt a pénzével szavazva bizonyítja be, hogy elfogadja, szereti, áldoz rá, és olvasni, megismerni akarja, vagyis művelődik. Tehát a Rubikon az igényes, önmagát tudat alatt is képezni akaró embereknek. Ez ilyen fellengzős szó a long life education, az élethosszig tanulás, de inkább úgy mondani, az élethosszig való kíváncsiság, az ismeretek megújításának az igénye, mert ugye történelmet, az emberiség történelmi lógrásokban már megtanultuk az általános iskolában, aztán középiskolában egy magasabb fokon, na de közben volt egy rendszerváltás, ki milyen iskolákban, vagy tankönyvből szerezte az ismereteit, és épp ezért kíváncsi, hogy az, amit én olvastam, hallottam, tanultam, vagy a családban tapasztaltam, az hogy állja meg egy szakemberek által vizsgált képpel összehasonlítva, ha mennyire működik az ő tudása, és az emberek egy jelentős része, és mi sokan vagyunk, ugye a Rubikon közönség, nem csak az alkotó csapatot jelenti, hanem az olvasók körét, akik hatnak, visszajeleznek, hogy mit szeretnének olvasni, mire kíváncsiak még, és próbáljuk azokat az ismereteket beépíteni a repertoárba, és így egy kicsit egymás formával is alakul, fejlődik az idő során a Lap.
35 év biztosan nem telt el hullámvölgyek és hullámhegyek nélkül. Milyen nehézséget emelnek ki a Lap történetével kapcsolatban?
Hát én nem a nehézségekre emlékszem, hanem a hullámhegyekre, a hullámvölgyek helyett. Mondhatnám azt is, hogy a nehézségeket megkaptuk az első egy-két évben. Tehát, hogyha az első egy-két évben kétszer tönkre mentünk, egészen pontosan két különböző kiadó is úgy találta, hogy nincs fantázia ebben a Labban, az egyik 90-ben, a másik 91-ben. És 91-ben úgy gondoltuk, hogy szakítunk azzal, hogy idegen hatalmaktól nekünk egy kiadó, egy hatalmat jelent fölöttünk, tornyosulva, és magánkiadásban akkor még ez ilyen azért bátor vállalkozás volt, hogy fenntartó nélkül saját valódi családi, tehát nem egy egyetemi, nem egy tudományos intézmény, vagy nem tudom milyen hátterét élvezve, hanem valóban csak a saját zsebből